Utazás, inspiráció, kaland. Ez itt a Roadster Podcast. Beszélgetések kozmopolitáknak, lokálpatriótáknak és inspirációt keresőknek.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Roadster Podcast. Izing Robert vagyok, a magazin főszerkesztője. Két vendéggel ülök itt a stúdióban, az egyik őjük a Roadster magazin újságírója, Tilinger Zsófi.
Sziasztok!
És Pilot Timi, képzőművész.
Sziasztok!
A mai témánk pedig Jeff Koons, kortárs képzőművész, az apropóját pedig az adja, hogy a legújabb, legfrissebb, friss és ropogós Roadster magazinban van vele egy interjú. Ezt Zsófi készítette vele Münchenben, de mielőtt erről beszélgetnénk, kezdjünk egy kicsit arról diskurálni, hogy kicsoda Jeff Koons. Miért nagy dolog az, hogy találkoztunk vele?
Nagyon nehéz ebbe belekezdeni, úgyhogy az ember nem ilyen Wikipedia-szerűen próbálja megfogalmazni, de igazából még úgy is nehéz lenne, hogy ki ő. Egy kortárs képzőművészről van szó, aki jelenleg a legdrágább alkotó, vagyis ez azt jelenti, hogy az ő alkotása a művészeti piacon jelenleg a legdrágább alkotás, 91,1 millió dollárral egy szobra, Rabbit címen, amit 2018-ban adott el. Ő egy, hát amúgy Timi valószínűleg, mint képzőművész, meg ebben nagyon nagy tudású valaki, már lehet, hogy sűrűn pislogni fog, ezért is nagyon nehéz ezt elkezdeni. Egy olyan képzőművészről van szó, aki a popkultúrából és a ready-made-ből kezdett el építkezni, és kialakított egy olyan világot, ami nagyon megosztó a művészeti szintéren. Egyaránt van benne a popkulturális tárgykultúrának rengeteg eleme, a gicssel nagyon-nagyon durván feltupírozva. Például valószínűleg a legtöbben az óriási Luffy kutyáját ismerik, amit fémből öntött ki lila színben, de igazából ezerféle színben, de például a lilában van egy óriási, ez egy nagyon ismerős alkotása lehet sokaknak. Egy jelenleg 60 év fölötti emberről van szó, aki a 80-as években kezdett el alkotni, és mint drága művész az egyik legmeghatározóbb ember a kortárs képzőművészeti, aukciós és művészeti piacon.
Timihez fordulok, ez egy szuper bemutatás volt, Zsófi, igen, alapból így képbe raktuk, de ugye sokkal izgalmasabb az, hogy ez egy nagyon megosztó művészről beszélünk. Tehát, hogy azt gondolhatnánk, hogy igen, ő a legdrágább, egyenes arányosságban áll a teljesítményével, de a művészeti szcénában, ha jól tudom, az ő megítélése nagyon ellentmondásos, és mi van e mögött?
Hát pontosan én sem tudom felfejteni ezt az egészet. Én nem sokat foglalkoztam egyébként Jeff Koons-szal, meg ez a fajta ilyen popművészet, a pop art, ez még a kezdeteiben, így Andy Warhol, ilyen művészettörténeti szempontból nagyon izgalmas volt nekem. Maga az a tárgy, amit én kapok az ilyen műalkotásoknál, én nem tud annyira megfogni. Ezért soha nem volt így az érdekeltségem középpontjában. Amikor beszéltünk erről az interjúról, meg Jeff Koons-ról, így Zsófival, mikor készült az interjúra, meg miközben csinálta, akkor próbáltam felidézni azt, hogy én mikor találkoztam az ő nevével. Pontosan nem tudom ezt felidézni, de senki nem fog engem ebben lebuktatni, de 2011-ben, én 2010-ben kezdtem el így képzőművészettel foglalkozni, akkor vettek fel az egyetemre, és 2011-ben mentem a Velencei Biennálére, így az egyetemmel, és ott nem a fő spotokon, hanem ugye a Velencei Biennálénál vannak különböző villák, ahol kiállítanak képzőművészek, és neki ott volt egy így szintén egy hatalmas lufia, gyönyörű, szépen felfényezve, csillogott, és elmentem mellette. Nem, olyan, mint hogyha egy... Nem úgy mentem el mellette, hogy nem vettem észre, hogy ez egy műalkotás, egyszerűen nem fogott meg. Engem, amikor elkezdett Jeff Koons alakja érdekelni, vagy nem az, hogy elkezdett, hanem az az egyetlen ilyen villanás, amikor tényleg ilyen érdeklődéssel figyeltem az ő munkásságára, az volt, amikor utána aztán beszéltünk róla, és valaki megemlítette, hogy hát igen, hogy ő Csicsolinának volt a férje. És akkor ez így meglepett, és utána néztem ennek, és akkor láttam ezt a munkáját, ez a Made in Heaven.
Made in Heaven sorozat, igen.
Igen, igen, igen. És akkor éreztem, hogy mert picit én én azért, mivel ezt is gyakorlom, szeretem ezt az ilyen emberi, vagy ilyen zsigeri dolgokat keresni a műalkotásokban, illetve úgy tudok kapcsolódni valamivel. Nincsen semmilyen közöm ehhez az ilyen elit rétekhez, akikhez mondjuk Jeff Koons, meg erről a részéről azért beszéljünk majd hosszabban, csak hogy most így Csicsolinával kapcsolatban bejött egy olyan faktor, amire tudtam valahogyan reagálni, nem csak azért, mert magyar, hanem mert nyilván egy másik rétegből ismerem, vagy másik oldaláról, és ott azoknál a fotóknál éreztem azt, hogy na, itt valami történt, amivel én is tudok valamit kezdeni, és kialakul bennem egy viszony.
Talán a legemberibb, emberközelibb aspektusa, vagy motívuma, jelensége, alkotása az ő életművének, ez a Csicsolinához kapcsolódó anyag, ugye?
Hát gyakorlatilag csinált egy fiktív pornófilmet alkotásokon keresztül, nem túlzok, tehát 30-40 azt hiszem szobor, amiben különböző pózokban szexelnek. Van üvegből és porcelánból és hasonlókból kiállítva, van egy plakátja is az elképzelt Made in Heaven című filmnek, starring Jeff Koons and Csicsolina.
Uh-huh. Ez a fotósorozat, ami nagyon izgalmas.
Igen, de amúgy igen. A szoborsorozat is nagyon-nagyon kemény. Nekem amúgy másik dolog miatt volt, ez nagyon meghatározó, Timi, pontosan ez a sorozata. Ez pedig az, hogy valahogy a Csicsolinával való házasság, amiből gyermekük is lett, volt az, amitől azt éreztem, hogy úristen, ez az ember ezt az egészet komolyan gondolja. Tehát, hogy neki ez a felszínesség, ez a popkultúrában való fürdés, úszás, ebben való lét, az nem valaminek a kifigurázása, vagy nem egy geg, hanem ő valóban ennek a része. Tehát, hogy nem feltétlenül csinál viccből, hogy gyereket az ember egy viccből, vagy egy gagből. Tehát, igen, hogy abból, hogy egy ilyen pornószínésznővel összejön, mint művész, hanem ez valóban ő.
Nekem ez nem. Hogy 5 éves házasság és gyerek az egy igazi dolog volt az ő részéről, az nem egy stint, nem egy gag, ahogy te mondtad, igen.
Mondjuk a vállóper hosszabb volt, mint a házasság, de...
Ami pedig nagyon érdekes szerintem Jeff Koons-szal kapcsolatban, hogy hogyan lett ő a legdrágább élőművész. Olyan, mintha lenne egy ilyen kis diszkrepancia a teljesítménye, meg e között a tény között, nem? Timi, te mit gondolsz erről? Hogy működik ez a dolog?
Hát jellemzően azért ez egy ilyen nagyon nehéz és rögös út, amikor az ember felvételizik, elvégzi azokat az egyetemeket, vagy egy olyan praxist végez, hogy találkozik emberekkel, és aztán ilyen lassan becsorog a művészeti szintérre, kiállításai lesznek, megismerkedik azokkal a gyűjtőkkel, illetve azzal a körrel, akik nem feltétlenül képzőművészek, viszont a pénzt viszik, és aztán nyilván így feltolják az árait, professzionális művészé válik, egyre kevesebbet kell más felé fordítani a fókuszát, és megteremti magának azt a szabadságot, meg azt az időt, amiben ő ki tud teljesedni az ő művészete. Viszont Jeff Koons esetében teljesen a fordítottjáról beszélünk, aki egy olyan ember, aki a pénzvilágából, a Wall Streetről jön, ezt az egészet így a pincétől a padlásig ismeri, tényleg brokerként, vagy azt hiszem brokerként talán dolgozott a tőzsdén.
Tudom, igen.
Igen, és pontosan abból a szcénából jön, ahova szeretnének eljutni, akikkel szeretnének, igen, megismerkedni azok a képzőművészek, akik esetleg egy ilyen nagyobb nemzetközi szintére vágynak. Szóval, hogy ő ismerte ezeket a pénzmozgásokat, azt, hogy hogyan kell valamit felárazni, és valami fajta, én nem tudom, hogy milyen szikra által, azt érezte, hogy ő itt tesz egy váltást, és elkezdi ezeket a műtárgyakat legyártani. És emiatt van az, és egyébként nem válaszoltam pontosan az első kérdésedre, hogy a kortárs képzőművészek így hogyan reagál. Nyilván én egy ilyen szűk szegmenséről tudok beszélni, de én ezt a totális ellentartást érzem. Pont azért, mert hogy az a fajta szellemi és lelki meg zsigeri munkát nem érzed az alkotásaiból, emiatt egy ilyen nagyon silány, silány az lehet, hogy egy erős szó, de ez ilyen nagyon készre pattintott munkákkal találkozol, ahol nincs fogás, és a Csicsolinát azért is próbáltam itt beemelni, mert rés a pajzsa, mert pontosan ez, amit a Zsófi is mond, egy házasság, egy gyerek, az ő életüknek a vizuális megjelenése, az mindenkire hat, és nem egy lufi kutya.
Igen, egy kis visszatást, mint hogyha termékként kezelni a műtárgyakat, mint aki gyárt, nem pedig alkot.
Hát amúgy ezt abban a cikkben, amit az új Roadster magazinban el lehet olvasni, ott írtam, hogy bankautomataként használja a művészetet.
Igen, tehát, ez egy nagyon találó
tehát
kép.
Tehát PIN kód, kiveszi a pénzt így alkotásonként, pár hetente egy meheteni loftlakás árát, vagy akármit kiveszi, és amúgy ez a Wall Street-i múltja Jeff Koonsnak, ez azért is nagyon érdekes számomra, mert van egy ilyen teóriám, hogy ő elment a Wall Streetről, ott nagyon sok barátja lett, és mondjuk egy manhattani rooftop penthouse-ban volt egy görbe estéjük a Wall Street-es emberekkel, és akkor, hey Jeff, legyél művész, és mit szólsz, hogyha nekünk van ez az elköltendő pénzünk, amit nem nagyon akarunk adózni, és mi tárgyra költenénk, legyél már te művész, és mi megvesszük drágán, és akkor pár év múlva még drágábban, és akkor te nagy művész lesz.
Leírjuk az adóból, eladjuk, igen, befuttatunk.
És egy elképesztő,
meghekelték a rendszert egy kicsit.
Elképesztő műtárgypiaci manipulációt sejtek-e mögött, amire semmilyen kézzelfogható bizonyítékom nincsen, de valahogy annyira, amennyit olvastam Jeff Koons után, így nagyon, nagyon benne van ez a teória, hogy itt egy nagy műtárgypiaci Wall Street-i manipuláció történt, hogy ő előbb lett drága művész, mint értékes művész.
Vagy hadd legyek egy kicsit Jeff Koons védőügyvédjét, nem ő az első kőgazdag élőművész, most Picasso-ra gondolok, aki irgalmatlan mennyiségű műtárgyat gyártott, és már tényleg a legkisebb skicért hatalmas pénzeket fizettek. Mondjuk a 60-as években, amikor ő volt a legdrágább élőművész, akkor azt hiszem, hogy olyan 3,7 millió dollár volt a plafon, most pedig ugye említettük, hogy 3 éve 91 millió dollárért kelt el az alkotás. Oké, ebben benne van 7 évtized meg az infláció természetesen, de hogy nem vele kezdődött az, hogy valaki irgalmatlanul gazdag.
De itt nem is a pénz, vagy annak a mér, vagy hogy ki a legdrágább, szerintem nem ez a lényeg, de hogyha Picasso-ra gondolunk, akkor pontosan azt kapjuk, amit várunk egy képzőművészről. Egy buja ember, aki felvállalja a saját hóbortjait, aki ott fest, aki a szerelmeit, a szeretőit, szóval, hogy megkapjuk azt a művész ideát, amit mondjuk egy közembernek így elképzel, vagy el tudja helyezni. De amikor ő a legdrágább képzőművészre rákeres a Google-on, és kiad neked egy öltönyös ilyen botox vigyor, vagy nem lehet, hogy nem botoxol, de biztosan, hogy szed valamilyen fiatalon tartó szérumot az ember, fehérített fogak, szóval, hogy így nem találkozol azzal a képpel, amit szeretnél. Szóval, hogy itt mindenhogyan lesz benned egy diszonancia, hogy mi ez? Látok egy lufit, látok full gics szobrokat, egyébként a gicssel való találkozás is egyfajta ilyen pátoszrombolás az embereknek, mert hogy hogyan találkozol a trash-sel, a gicssel, ami már fotóművészetben, meg mindenben így teljesen jelen van, de általában a személyes dolgoknak a behozatalával valahogyan validálják ezeket az alkotásokat, ezt az esztétikát, és lehet szép, lehet undorító, lehet egyfajta viszonyod, de az, hogy kiraknak neked egy olyan szobrot, ami lehetne egy reklám is egy új fagyira, vagy bármire, és nem véletlen egyébként, szóval ennek az interjúnak a kapcsán is a BMW, szóval tulajdonképpen, mint hogyha egy design folyamatot mintázna az ő képzőművészeti munkássága ebben a projektben, vagy nem tudom egyébként, hogy pontosan mi volt, mert hogy ez még mindig a közönség számára egy titok tulajdonképpen, hogy ő mit fog csinálni ezeken az autókon, de nagy valószínűséggel festeni fog, vagy valamilyen grafikai dolgot fog itt behozni. Szóval az ideáid nem lesznek kielégítve, amikor egy ilyen embert látsz. És itt merülnek fel a kérdések, és jön az, hogy akkor a pénz, hogy az így miért van ez túlárazva, minek mi az értéke. Ilyen alapvető dolgokat kérdőjelezel meg, amivel nap mint nap találkozol, de nem gondolsz bele. Viszont amikor egy olyan dologgal párosul, mint mondjuk művészet, ami még mindig az embereknek egy ilyen távoli parnasztuson él, és nem része a hétköznapjainak, vagy nincs tisztában vele, hogy mennyire része a vizuális kultúra, akkor ilyen alapvető hitében rengeti meg az embereket, szerintem.
Most itt elhozott egy fontos dolog a BMW, ezt kicsit képbe kell hoznunk az olvasókat, és itt majd Zsófi fog erről többet mesélni, ugyanis Jeff Koons már a 90-es években dolgozott együtt a BMW-vel, a BMW-nek van egy Art Car sorozata, képzőművészeket kérnek fel, hogy díszítsenek föl egy M3-as BMW-t. Jeff Koons csinált egy ilyet, egyébként Andy Warhol, Kooning, nem is tudom kik voltak, a legnagyobb művészeket kérik föl. Elképesztő tényleg a legnagyobbak. És amikor te találkoztál vele Münchenben, nem is tudom, augusztusban?
Szeptemberben.
Ez is a BMW-hez kapcsolódott, és meg is kérnek, hogy mi volt ez a dolog, meg hogy mesélj arra, hogy milyen volt ő közelről.
Nagyon jó lenne elmondani, hogy mi volt ez, de összehoztak a világ minden tájáról 150 embert, hogy elmondják, hogy januárban lesz valami. Uh-huh. Ez pedig az, hogy a Jeff Koons és a BMW újra kollaborál. 2010-ben volt amúgy a legelső kollabjuk, és ez a legújabb. A BMW 8-as Grand Coupé-nak egy limitált szériás kiadását csinálja meg Jeff Koons, amúgy nem csak autófestést, vagyis nem tudjuk, hogy mit fog, valószínűleg azt is, de hogy a
belső dizájn is
a belső dizájnt is, nagyon sok mindent, és konkrétan egy egész teljesen új gyártósort csináltak ennek, csak ennek a limitált szériás BMW 8-as sorozatnak, amiről tényleg azt tudtuk meg, hogy Ez jönni fog.
Hát egy PR esemény volt.
Négy darab moodképet. Jeff elmondta, hogy miből inspirálódott. Nagyon érdekes dolgokból inspirálódott. Például gyerekkori akvapark élményeiből, hogy ugrik a delfin, akkor a vidámpark karácsonyi vásárfényeiből, mert azok nagyon szépek. és akkor végig mondta, hogy... amazing, és genuine, és minden nagyon hihetetlenül szép, és őszinte, és jó, és nagyon jó együtt dolgozni. Négy darab hangulat kép, és egy...
Jó, hát azt fogadjuk el, hogy nem akartak ők ennél most ebben a pillanatban erről többet mondani, de milyen volt ő? Milyen volt vele beszélgetni? Mert amennyire én tudom, te vagy az egyetlen magyar újságíró, akinek interjút adott, én most beírtam a Google-ba, megnéztem a Jeff Koons interjú. Ha van kolléga, aki készített már vele interjút, azt kérlek, írjon nekünk, és kijavítjuk ezt az állítást. Szóval milyen volt ő közelről?
Nagyon erős aurája van amúgy, ami így betölt. Tehát nagyon érdekes az, amikor úgy elfelejted a kérdéseidet, mert ott van ez az ember, és amit mond, azzal nem válaszol a kérdésedre, ellenben beolvasz téged a világába. Tehát ő nyer, ő az erősebb valahogy ez az érzésed, és folyton kint akarsz maradni. Egy nagyon-nagyon kedves ember amúgy, mosolyog, szimpatikus, és tudja, hogy mit akar mondani, tudja, hogy mit kell mondania, nem lehet zavarba hozni, és hogyha nem akar válaszolni arra, amit kérdezel, már pedig megtörtént, akkor tehát ő elmondja, amit ő szeretne elmondani, és köszöni.
Egy olyan valakinek tűnt, hogyha én is mondhatok valamit, aki ugye nem találkoztam vele személyesen, de olvastam az interjút, aki nagyon komolyan vette azt, amit csinál. Tehát, hogy ezt az interjút nem kent el, egy nagyon jó beszélgetés kerekedett belőle, és még ha úgy is érzette, hogy nem a kérdésedre válaszolt, én az anyagot olvasva nem ezt éreztem. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes diskurzus alakult ki közöttetek, nekem ez volt a benyomásom.
Ez így van. Csak amikor ott ül valóban az ember vele szemben, akkor azt érzem, hogy lehet, hogy azért, mert nem azokat a válaszokat kaptam, amiket én akartam volna hallani. Hanem az ő válaszait kaptam, amik nekem olyanok voltak, amikor az interjú történt, mint hogyha nem egészen arra válaszolna. És amikor eljöttem onnan meg, amikor visszahallgattam az interjút, akkor így rájöttem, hogy úristen, igazából mindenre válaszolt. Csak nem azt mondta, amit akartam. Ami egy érdekes dolog. Általában nem így állok interjúkhoz természetesen. Csak hogy nem volt egy effektíve, tehát hogy kap az ember, tehát mond az ember egy kérdést, kérdez egy kérdést, És akkor arra mondjuk várna egy választ, tehát, hogy mondjuk szereted a feketét? Igen, nem. És akkor ő elkezd arról beszélni, hogy a szürke színnel 10 évesen találkozott először. És akkor az ember nem érzi, hogy kapna egy választ. De utólag viszont minden egybeért. És valóban nem kente le a dolgokat. Ellenben tényleg olyan gondolatokat osztott meg velem válaszként, amikre valóban nem számítottam. Például megkérdeztem tőle, hogy mit gondol arról, hogy ő most a legdrágább élő alkotó, és hogy ez mondjuk hogyan befolyásolja a kortárs képzőművészeket, mint mondjuk a velem szemben ülő Timit, vagy akárkit, tehát hogy mondjuk ezt a szénát. És mondjuk erre a válasza az volt, hogy neki ez az egész, hogy milyen drága valami, meg az egész aukciós dolog, hogy ez neki egy teljesen absztrakt dolog. Hogyha vele megosztanak ilyen adatokat, hogy mi mennyiért kelt el, akkor ő azt érzi, hogy mintha egy más emberről beszélnének. Hogy neki ez soha nem érdekes, és később elmondja azt is, hogy szerinte a művészet és a pénz nincsen kapcsolatban egymással, csak azon az elemi szinten, ahogy a társadalom a pénzzel bánik.
De persze, itt lerázott téged magáról. Már úgy értem, hogy arról, hogy van azért ennek egy algoritmusa szerintem, amikor valakit megkérdeznek a munkásságáról bármilyen művészeti ágon. Én néha nevetségesnek tartom azt, hogy mindenki behoz valami gyerekkori élményt, és nyilván ezekből a zsigeri élményekből táplálkozik az ember, amikor nem feltétlen gyerekkorból, de mindenképpen valami olyan élmény tud téged inspirálni egy alkotó folyamatban, amit nagyon mélyen megtapasztalsz, és nem csak szellemi szinten, hanem mindenfajta más csatornán is integrálsz, és akkor tudod ezt így valahogyan így átfolyatni akár egy alkotásba, bármilyen médiumba. És itt azt érzem ezeknél a válaszoknál, hogy ezzel pontosan tisztában van, hogy mi az, amit az emberek elvárnak tőle, és ezek talán amiatt is tudtad, vagy érezted azt, hogy nem választ kapsz a te kérdéseidre, mert te egy folyékony beszélgetésbe szerettél volna belemenni, hanem ugyanúgy, mint amikor elmész egy galériába, és meglátod az ő alkotásait, vagy köztéren, vagy bárhol, akkor egy túlságosan ilyen készre csinált dolgot kapsz. Semmi spontaneitás, semmi repedés a vásznon, hanem egy olyan késztermékkel állsz szemben, amihez nem tudsz kapcsolódni. És ezek a válaszok, szóval én nem biztosan voltak neki ilyen ráeszmélései gyerekkorában, de egyszerűen mégsem érzem ezt az ösztönös gyermeki önfeledtséget, amikor visszaidézi ezeket a dolgokat, mert pedig egy élő beszélgetésben, amikor valaki elmélyül az emlékeiben, az feljön. Hanem ugyanaz a vigyor, és...
Személytelen.
Igen, igen, igen.
Nekem egyébként van egy olyan benyomásom, mintha őt mi, a kortársak, soha nem fogjuk tudni értékelni igazán a legdrágább művész címke nélkül, tehát a pénz vetülete nélkül. Elképzelhetőnek tartjátok, hogy mondjuk miután ő meghalt, meg esetleg mi is, akik ismertük és kortársai voltunk, fogjuk csak igazán tisztán, objektíven értékelni az ő munkásságát? Vagy ezt már most meg tudjuk mondani, hogy idővel az ő értéke nem lesz olyan magas a művészeti értéke, mint amilyen most?
Válaszoltok el?
Persze.
Az jutott eszembe, hogy én nem tudom, hogy őt lehet a pénz nélkül értékelni, mert őt a pénz hozta létre. Tehát, hogy Jeff Koons, mint jelenséget, ami fontosabb, mint az ember, mert túlmutat önmagán, őt a pénz hozta elénk. Tehát, hogy ez a kérdés, ez körülbelül olyan, mint hogyha 10 év múlva emlékeznénk egy fokrémlekrámra. Tehát, hogy vagy...
Jó, az erős. Az erős.
De tényleg, tehát, hogy tartalom nélküli gics történik, ami fel van árazva.
Biztos, hogy ide tudtunk volna ültetni a művészettörténészt, aki azt mondja, hogy nem, emögött ez a tartalom, és ez a jelentés, és ez ennek a kritikája, ez erről szól. Tehát, hogy...
Amikor megkérdezed őt, hogy ez kritizál-e, ő azt mondja, hogy nem, ez szép, ez neki tetszik, és ő emiatt csinálta. Én sem tudok erre egyértelműen válaszolni egyébként, szóval, hogyha megnézem ezeket a dolgokat, nekem nem tetszik, mondjuk.
Aha, engem sokkal meg hozzá kell tennem.
Nem tudom, hogy a későbbi generációk ezt majd hogy fogják kanonizálni, vagy milyen viszonyuk lesz hozzá, de mikor gondolkoztam ezen az egészen, meg hogy jöttem idefelé, akkor így pont ez merült fel bennem, hogy amikor még korábban az interjú készültekor beszélgettem Zsófival, akkor nekem egy nagyon határozott ilyen nemem volt erre az emberre. És aztán, ahogy elolvastam, elküldte a cikket, ami így a magazinban is megjelent, akkor meg az merült fel bennem, hogy tulajdonképpen azok a dolgok, amikkel ő operál, a Ready Made, meg ezek, szóval hogy még Düsem idejében nyilván más volt, akkor is egy nagyon formabontó gesztus volt az, hogy ő egy piszoárt állít ki, és nyilván más viszonyod van egy piszoárral, és a ready, és szóval, hogy ezek a dolgok nem ready-made-ek, amiket ő készít, mert nem kiemel mondjuk innen ezt a bögrét, uh-huh. és berakja a kiállító térben, hanem megtervezi professzionális módon legyárt dolgokat, szóval, hogy kreál, és nem csak egy alkotói gesztussal él. Viszont a kortárs művészetnek mi a célja? Reagálsz arra a közegre, amiben élsz, megmutatod, vagy egy saját víziódat osztod meg az emberekkel, és az az életút, amit ő bejárt, akár a Wall Street, vagy az a fajta ilyen elitnek a luxus életmódja, azzal ő teljesen azonosul. És azt adja neked. Azt a tökét, azt a lufit, azt a pompát, az, hogy megalomán, az, hogy hatalmasak ezek a szobrok, nem egy pici dolgot rejt el a köztéren, hanem ő ott akar lenni a középen, és csillogjon, és legyen gyönyörű. Nyilván ez kérdés, ízlés dolga, hogy kinek mi a gyönyörű, neki ez tetszik. Szóval ilyen szempontból lehet őt hova helyezni, ő magával nem tesz semmit, és ez az, amit mi el szoktunk várni a kortárs művészektől, akik ugye még beszélni tudnak a saját alkotásukról, hogy ő saját magát helyezze el valahova. És amikor ilyen válaszokat kapsz, akkor lepattansz, nem tudsz mit mondani, hogy ez csak azért, mert szép. Kantól elfogad, illetve szép az, ami érdek nélkül tetszik, de egy ilyen embertől nem, mert nem tetszik mindenkinek.
És nincs szóval, érdek nélkül.
Igen, talán, igen, de szóval. Hogy... De hogy ez egy nagyon furcsa dolog, hogy én nem tudom most eldönteni, hogy mit gondolok erről az emberről, vagy hogy meg azt sem tudom igazából, az én legnagyobb kérdésem vele kapcsolatban, hogy ez mennyire performatív, az, ahogyan ő fellép, mennyire az ő lelkületének a része, hogy ilyen szinten zárt, mert ez a fajta diplomácia, folyamatos mosoly, ez nekem egy zártabb személyiségről árulkodik, hogy aki tényleg nem akar semmilyen felületet hagyni magán, hogy bekérdez, egy picit is elgyengüljön, lelassuljon egy kicsit, gondolkozzon, tényleg átformálja a saját véleményét, a saját viszonyát az alkotásával kapcsolatban, hanem mindenki van találva, és azt így oda helyezi eléd, amikor erre rákérdezel. Szóval ebben lehet egy performatív gesztus, hogy ő felépíti ezt a brandet, hogy ő milyen alkotó akar lenni, és ennek is lehet egy teljesen releváns oldala, mert árulkodik arról a kapitalista rendről, amiben élünk.
Amúgy, ahogy beszélsz erről, eszembe jutott egy kis információ, amit olvastam Jeff Koonsról, hogy nem tudom, pár évvel ezelőtt volt egy peres ügye, egy kicsi New York-i könyvesbolt lánccal, akik könyvesbolt támaszokat csináltak lufi kutyából, amit fémből csináltak. És beperelt Jeff Koons, hogy az ő motívumát használják. És
mégis ember.
És mégis ember. És ugye a kis New York-i könyvesbolt pedig mondta, hogy hát, ne haragudjon, Mr. Koons, ott a Central Parkban is, meg mindenhol csinálják a lufi kutyákat, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, amit ő birtokol, és el is vesztette a per Jeff Koons. De hogy beperel egy kicsi New York-i könyvesboltot, tehát hogy ez az elképesztően gazdag ember, ez nekem...
Jó, ezt egyébként nem úgy kell kezdeni, hogy Jeff Koons ezt kiszúrta, és aztán ő ment a bíróságra, hanem ő egy vállalkozás, egy enterprise, van jogi osztálya valószínűleg, csomó ügyvédje, akik védték az ő szerzői jogait, unatkoztak és bizonyítani akartak neki valamit, ezt bebukták ezt a sztorit, de egyébként a Rolling Stones is megtámadott más zenekarokat, úgyhogy egy tonna pénzen ülnek, és valami dallam hasonlított rájuk, és egyszerűen el akarták pusztítani a konkurenciát, hogy ne szórakozzanak velük. Szóval itt van egy gesztus, nem szimpatikus, abszolút-e.
Igen, de ugye ennyire köznapi motivumokkal gazdálkodsz, akkor nem lehet kipukkasztani azokat a lufikat a Central Parkban sem, hogy most ez itt plágium.
Igen.
De mondjuk, ez végtelenül nevetséges.
Igen, nem szimpatikus a dolog, de közben pedig biztosak benne, hogy itt ügyvédek vannak e mögött a dolog mögött, és nem feltétlenül az, aki meglátta ezt, és aztán fölpuffadt az arca. Igen. Ja. De igen, sokat elmond arról, hogy hogyan gondolkoznak ebben a közegben.
Csak igen, ezt azért emeltem ide, mert hogy amikor ilyet hall az ember, és valóban igazad van, Robi, hogy ebben vannak ügyvédek, meg a Jeff Koons Corporation, uh-huh. de hogy ez már nekem nem egy performatív uh-huh. cselekmény, nem, amikor ilyen történik, hogy kapitalistán ül és védelmezi azt, amit csinál. Tehát, hogy nem csak az van, hogy ő véletlenül értékes lett, és az egész életműve az egy óriási geg a világ felé, akik a művészetben mélyebb jelentéstartományokat várnak, és ütik az asztalt a művészettörténészek, a kritikusok, az egész művészeti széna, hogy az Istenbe jutott ez a Koons ide, hogy lehet ilyen híres, ilyen drága, ilyen úgy, hogy nincsen jelentés mögötte, és akkor van a másik oldal, aki meg azt mondja, hogy de amúgy pont ez a kiüresedés az ő egész életének a jelentése, hogy ezt mutatja meg nekünk azzal, hogy direkt elmondja, hogy nem, nincs mögöttes jelentés. Ne keresd, nincs. Direkt ezerszer elmondja, hogy nincs. És hogy ezzel ő egy ilyen 30-40 éven átívelő absztrahálást csinál a maga módján, de amikor mondjuk ilyen történeteket hall az ember, akkor úgy összeráncolja a szemöldökét, és azt mondja, hogy nem, ez lehet, hogy tényleg ennyi. Szóval nekem is egy ilyen nehezen eldönthető kérdés, hogy...
Igen, ebben szerintem a szerialitás az, ami egy kicsit furcsa, érted? Nem, mert hogy ő nem csak az, hogy jogászok védik az ő szerzői jogait, hanem a műalkotásait sem egyedül fogja létrehozni, uh-huh. hanem egy hatalmas stúdióban rengeteg asszisztenssel dolgozik, és hogy... Mert ezek a kérdések, főleg, hogyha egy társadalomkritika és a többi műtárgypiacról gondolkozol, azért több művész életében fel tudsz mutatni olyan alkotásokat, amikor erre reagál és statementként kiállítja, hogy erre az üregségre, vagy erre a nagyon materiális hozzáállásra akar valamit létrehozni és is szembesíteni, egy görbetükröt állítani az emberek elé, viszont ő nem ezt teszi, ő éveken keresztül benne van egy olyan mélynek tűnő alkotói folyamatban. Ezt a mélységet csak arra mondom, hogy ki az, aki azzal szórakoztatja magát, hogy arra gondol, hogy ez semmit nem ér, de folyamatosan azon dolgozom, hogy ez menjen. És gyártam egymás után a dolgokat, és nem látsz akkora ugrásokat, beemel más motívumokat, de ugyanazzal az eszközkészlettel fogja megközelíteni. Szóval, hogy ebben mégiscsak kell, hogy legyen egy olyan faktor, amit ő saját maga számára is értékesnek talál, és lehetséges, hogy ez pusztán üzleti megfontolás. De én valahogyan azt próbálom keresni, és nem találtam választ, úgyhogy ebből nem lesz egy ilyen teljes befejezett mondat, de hogy egyszerűen én azt érzem, hogy nem lehet valamit ilyen hosszan csinálni, és ennyire rendszeresen, hogyha nem hiszel benne. Valamelyik részében biztosan, hogy hisz. Lehetséges, hogy abban, hogy ez az ő brandje, és neki ez teljesen oké, hogy ő művészként tudja identifikálni magát, de lehet, hogy magában a tárgyban is lát valamit, vagy tényleg ez tetszik neki szimplán.
Igen, hát az biztos, hogy erről az emberről és a munkásságáról lehet beszélni. Tehát, hogy nem tudjuk elhelyezni őt, nagyon nehéz megfogni, hogy micsoda, nagyon megosztó az egész, és hát nem egy unalmas figura, az biztos. Ami körülötte zajlik, az iszonyúan vonza a figyelmet szerintem. Lehet, hogy ez is a sikerének egy bizonyos része. Ja, ezt a gondolatot nehéz folytatni, tudom, oké, de mehetünk tovább teljesen mással.
Nem, teljesen, szóval, hogy azok a diszonanciák, amik az emberek, akár az, hogy asszisztensekkel dolgozik valaki, ami egyébként rettentően jellemző, a legtöbb olyan tényleg befutott képzőművészre, mert egyszerűen nem bírnák azt a uh-huh. szintű megjelenés, hogy hatalmas múzeumokba kell gigantikus, nagy volumenű munkákat beállítani.
Damien Hirst egy nagyon hasonló valaki, szerintem.
Hát ő Jeff Koons köpönyegéből bújt elő amúgy, tehát hogy effektíve ő Jeff Koons tartja az ilyen, aha. tehát olyan mesterének, mint a Jeff Koons a Warholt, mint influence. Tehát.
De még kisebb nevek uh-huh. is, szóval, hogy én, hogyha uh-huh. külföldön élő képzőművész barátokkal találkozok, akkor nekik nem az az opciójuk a műterem mellett, hogy elmenjenek tanítani, vagy különböző festéseket, szobrászati munkákat, vagy díszletterveken uh-huh. dolgozzanak, hanem elmennek egy olyan képzőművészhez, akinek az asszisztense lesz Berlinben, Hollandiában. Ez tényleg egy bevett gyakorlat, és rengeteg helyre tudsz menni. És nagyon jó alkotói folyamatokban is részt tudsz venni. Szóval ez van, ez az, ami mondjuk a köznapi ember számára megint egy olyan dolog, hogy jaj, de hát nem ő csinált minden részletet.
Te csinálnád ezt?
Igen, én ezt nem tartom gáznak. Attól függ, nyilván attól függ, hogy, hogyha egy olyan festményen dolgozok, én, hogyha mondjuk festek, azt nehezen tudnám elképzelni, hogy mert én azt élvezem az egész manualitását. De hogyha van egy konceptuálisabb munkám, és mondjuk egy, például egyébként most is egy hasonló dologban vagyok benne, hogy egy új anyaggal szeretnék dolgozni, mert egy új materiál, ez szilikonnal, és hogy nem feltétlen tartom fontosnak azt, hogy most az ember ilyenkor kitapasztalja az egészet, hanem hogy van egy kép a fejemben, beszélek emberekkel, akik ezt már mondjuk gyakorolják, és behívom, és akkor, hogy egy közös műhely munka során elkészül az az alkotás. Kérdés itt, hogy mennyire jön be a másiknak a saját intenciói, vagy hogy mennyire fog formálódni itt a munka, de jellemzően nem ez történik, hanem, hogy van egy ötlet valakinek a fejében, itt az alkotónak a fejében, és akkor ezt legyártatja. Szerintem ebben semmilyen ilyen negatívum nincsen. És ettől lehet autentikus valami, attól, hogy egy professzionálisabb, nagyobb méretben akarsz valamit előállítani.
Ez ugye a reneszánsz óta bevett gyakorlat, ugye így a reneszánsz mesterek is kis padavánokkal dolgoztak a műhelyükben.
Hát igen, csak ugye Kunsznak ezt a fajta elidegenítő figuráját erősíti ez a gyakorlat most, hogyha őt vesszük, hogy ott robotolnak a kis németországi meg amerikai gyárában a nem tudom 100 ember, aki csinálja az ő valami alapján az alkotásokat, tehát hogy már annyira automataként kezeli a művészetet, már oda sem megy.
Aha, művészetgyár.
Hogy gyártsátok le a művészetemet, majd leveszem a pénzt, már nem is megyek oda, vagy néha oda megyek, ez jó.
Igen, és egyébként ezeknek a nyúlnak is, meg a nem is tudom, a ballondónak is ilyen rengeteg verziója van. Különböző méretek, különböző színek, tehát hogy ilyen klónokat csinál, és ezeket is nagyon sok pénzért adja el egyébként. Szóval tényleg így a maximumot kihozza. Nyilván mindenki printek, reprók, másolatok, mindenki dolgozik ezzel, de ő a legsikeresebb alkotásaiból is készít különböző méretű verziókat, és tényleg nagyon sok pénzért adja el azokat is.
Meg nagyon benne van ebben az egész reklám és fogyasztói társadalomban, tehát hogy nem csak a BMW-val kollaborál, hanem nem tudom, például a Luffy kutyája volt valami Jay-Z koncerten is, akkor Burberry-vel, nagyon sok, tehát hogy divatmárkákkal is, tehát hogy folyamatos, tehát hogy körülbelül annyi reklám kollaborációja van, mint amennyi alkotása. És nagyon hasonló is az egész, tehát hogy nem is áll külön, nem is az, hogy mondjuk egy nem tudom, egy Frank Gehry építész, a Louis Vuittonnak tervez egy parfümös üveget, egy olyan építész, aki a világ egyik legismertebb építésze, és teljesen más dolgok miatt ismerjük, és mondjuk a Louis Vuittonnak csinál egy limitált szériás, nem tudom, parfümüveg kollekciót. Ott mondjuk azt érezzük, hogy igen, ő most kilépett abból, amit ő csinál, de egy cool dologért, aztán visszalép abban, amit ő csinál Jeff Koons-nál, viszont a reklám kollaborációk, művészet és piaci megjelenés a saját művészetében körülbelül kéz a kézbe 50-50 arányban van.
Profit maximalizálásban van Jeff Koons folyamatosan, nem? Tehát, hogy így mindent próbál kisajtolni.
Igen, nem hagyta el a Wall Street-et lényegében.
Igen, de hogy ez is egy jellemző folyamat, mint az, hogy nagy divatmárkák képzőművészekkel kollaborálnak, rengetegen csinálják ezt. Meg az, hogy akár a Louis Vuitton saját galériát nyit Franciaországban, saját kurátort nevez ki. Szóval, hogy van egyfajta Prada ilyen egyértelmű céljuk azzal, hogy valahogyan ezt a teret is itt tudják valahogyan terelgetni. És vannak erre teljesen pozitív példák. Nekem az egyik kedvenc művészem Ann Imhoff szintén a Burberry-vel csinált egy catwalkot. És ott azt én nagyon vártam egyébként, a bemutató kis videó iszonyatosan jó volt, és aztán megnéztem magáról a showról a felvételt, és ott azt láttam, hogy ugyanazok a gesztusok vannak benne, mint mondjuk én, amit láttam a Tate-ben a performance-et, nyilván nem jut úgy, egyrészt nem voltam ott, egy laptop előtt néztem, motivumait felhasználja, és kölcsönzi ezeknek az eseményeknek, de szerintem ez sem egy ördögtől való dolog. Szóval az, hogy közelíteni különböző tereket, meg különböző szcénákat, azt szerintem lehet egy ilyen nagyon jó megtermékenyítése a dizájnnak, a képzőművészetnek, ezeknek a hatása, szerintem már igazából az internetvilágával, az NFT-ről is beszélgettünk még mielőtt elkezdtük ezt a podcastet, hogy ezek már így összeérnek, talán igazából mi nem tudjuk követni, és bennünk alakul ki nehezebben, vagy definiálódik újra az, hogy ki a művész, mi a művészet, mi az én viszonyom a művészettel. Eleve keveset foglalkozunk ezzel szerintem, legalábbis aki nem ezzel foglalkozik úgy hivatásszerűen. És nehéz ilyenekkel találkozni, amikor a kis sarkaid, amik így ott vannak a horizontodon, de teljesen más utakat jársz be a hétköznapi szinten, és így hirtelen kifordulnak, és aztán nagyon gyorsan reagálni kell rá, és amikor több figyelmet fordítasz oda, rájössz, hogy az aktív széna sem tudja magát definiálni. Szóval, hogy ez mindenhol jellemző szerintem. Ez a fajta tapogatózás.
Igazad van, hogy nem ördögtől való mondjuk ezek a kollaborációk, meg ilyesmi, csak, és abban is igazad van nagyon, meg ez szerintem talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan állunk a művészhez ott a Parnassuson, hogy ki ő így a hétköznapi ember számára, mert hogyha mondjuk folyamatosan egy divat céggel kollaborál egy művész, akkor igazából ő már nem egy reklámügynökséges marketinges. Tehát, hogy milyen arányban válik el, hogy ő művész, aki kollaborál, vagy pedig már egy integrált tagja egy piaci terméknek. Tehát, hogy például nekem ezek az arányosságok rettentően fontosak mondjuk Kunsznál is, hogy mondjuk már melyikből van több. De a másik pedig, amit mondtál, abban pedig nekem szintén nagyon érdekes, hogy igen, hogy a művésztől várunk valamit, várjuk, hogy feláldozza magát, várjuk, hogy ő egy különc legyen, hogy leengedje magáról a kereteket, leengedje magáról a 9-től 5-ig dolgozást, megmerje lépni azt, amit mi halandó emberek, akik a földi dolgok szerint működünk, nem teszünk meg, és sztárt csinálunk a zenészek, a költők, a művészek, egy csomó ilyen van a hétköznapi ember életében, aki az 5 órai letettem a munkát után, ki akar szabadulni ebből, és olyan embereket akar isteníteni, akik nem ezt csinálják. És Jeff Koonsnál például ezt a fajta kielégülést sem kapjuk meg, mint ahogy korábban mondtad, hogy nincs meg ez a
szabadságfoka ennek az embernek, hát igen. Mert ugyanúgy felveszi azokat a jellemzőket.
Nem dobta le. Nem dobta le a Wall Street-et, nem dobta le a történetet. Ezt akartam még hozzátenni a Timi előző gondolatához.
Ahogy Tim is mondta, Jeff Koons egy nyitott mondat, szerintem nem fogjuk most így lezárni az ő életművét. Nem fogunk pontot tenni ennek az egész diskurzusnak a végére. Úgyhogy én meg annyit kérdeznék tőle, Tim, hogy hozzá elmennél dolgozni, ha a műhelyébe hívna?
Azt hittük, le akarjuk zárni, nem kinyitni. Most azt mondom, hogy nem.
Jó, rendben. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Még annyit tudok mondani, hogy az új Roadster magazinban mindenki el tudja olvasni Zsófire meg cikkét és interjúját. Ennél egyébként még sokkal több minden van, mint amiről mi most beszélgettünk. Köszönjük szépen a figyelmet, nem sokára újra találkozunk.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Roadster Podcast. További izgalmas beszélgetésekért látogass el a roadster.hu weboldalra, és iratkozz fel a hírlevelünkre www.roadster.hu.